És folytatjuk az Isten tiszteletet. Háló Gyuszit meghívtuk, és azért hívtuk meg, hogy Isten üzenetét közvetítse felénk, meg hogy együtt ünnepeljünk. Kedves Gyuszit, tényleg köszönjük, hogy itt vagy, és szeretnénk átadni neked a lehetőséget. Mondd el, amit Isten neked mondott.
Tehát ebből a 114 éves közösségből érkeztem, próbálok azért fiatalos lenni, mert úgy nézem, hogy senkit nem bántok meg, remélem, hogy 1-2-3 embert látok, aki esetleg öregebb tőlem. De az se biztos. Természetesen az se biztos, hogy öregebb. Kétszer hét. Hát, akkor még van 15 nekem. Így van. Pisti az örömöt említette, és tulajdonképpen ez az egyik fő szlogenem, hogy így mondjam, mára, de nem csak ez természetesen. Isten országáról akarok nektek beszélni, és a bibliai szakasz, amit választottam, az Jézus egyik példázata, az elveszett bárányról. Ez Lukács evangéliumának 15. fejezetében van, és ezt szeretném előbb felolvasni. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Honnan tudták a történetben szereplő jó emberünk, birkás jó emberünknek a szomszédai barátai azt, hogy örül, mert megtalálta a birkáját? Hát onnan, hogy összehívta őket, és csaptak egy nagyszerű délutánt. Mert ahol örömmel és tiszta szívvel vannak együtt, ott van Isten országa. Lukács az apostolok cselekedetei elején írja ezt, hogy a hívők ezt mindig így csinálták, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát ez egy alapállása volt a hívő embereknek kezdettől fogva, nem azért, mert ezt elhatározták, természetesen, hanem azért, mert ez belőlük jött, hogy örültek az életnek, annak az új életnek, annak a másik életnek, amiben így belekeveredtek. Tehát Isten országáról szeretnék beszélni nektek. Erről megosztani néhány gondolatot, ahogy látom, hiszem, tapasztalom. Nagyon remélem, hogy a Bibliával összhangban leszek. Mindenféleképpen igyekszem erre. Nagyon sokat szoktam azon gondolkodni, hogy akik közvetlenül rám vannak bízva, tehát hogy az én gyülekezetemhez tartozók, meg a egyháznál lévő munkatársaim, hogy őket hogy tudom arról meggyőzni, mint hívő embereket, hogy nincsenek soha kiszolgáltatva semmilyen kiszámíthatatlan, váratlan körülménynek, helyzetnek. Sosincsenek kiszolgáltatva. Egyszerűen azért, mert ami, aki bennük van, az nagyobb minden kívül levő körülménynél, a világnál, annál, aki a világban van. Hát ezt persze nem hiszik mindannyian. Jó, az ige, vagy az Isten tisztelten elhiszik. De amikor jön az a helyzet, akkor kiderül, hogy ez egy elméleti hit. Ami a magáncsendességben, meg az Isten tisztelten működik, de aztán nem egy élő hit, ami dinamikusan pumpálja az emberbe az örömteli, jókedvű életet, az élet minden szituációjában. Nyilván, hogy ez a cél, hogy az ember, ha már hívő, akkor így élje az életet, és ezt megszerezze magának. Tulajdonképp a boldogságból akarok kiindulni. Mint látjátok, nincsen jegygyűrűm. Ez nem büszkeség, hanem az egyik költözködésünknél valahol leraktam, amikor különböző nagy dolgokat kellett arrébb rakni, és aztán nem lett meg, a bakonyban ott hagytam, de van egy jegyórám. Tehát ezt a páromtól kaptam, és ez az én jegyórám, annak neveztem el. Mindannyian tudjuk, hogy a boldog házasság az elemi szükséglete annak az embernek, aki házasságban él, aki párkapcsolatban van. És azt is tudjuk, hát nem csak Párhegyi Feri bácsi óta, már régebről is tudjuk, csak ő megfogalmazta nekünk egy jó mondatban, hogy a boldog házasság feltétele két önmagában boldog, teljes ember, akik szerelemből összekötik az életüket, és összeházasodnak. Jegyeseknek mindig szoktam mondani, kérdezni, hogy boldog lennél nélküle is? Hát, ugye itt van a nagy helyzet, hogy az ember azt hiszi, hogy nélküle már nem tudnék boldog lenni, és biztos, hogyha elvesztenénk a párunkat, akkor egy kis időbe kerül, hogy visszaszerezzük az önmagunkban való egészségünket, meg boldogságunkat. Miért ez a feltétele egy boldog házasságnak? Persze lehet reparálgatni magát a házasságot, hogyha nem így indul, de hogy miért ez a feltétele? Egyszerűen azért, mert csak a boldog emberek tudnak boldogságot adni. Van egy régi énekünk, amivel nem értek egyet, legalábbis ezzel a mondatával, hogy mert aki boldogít mást, boldog csak az lehet. Hát ez egy ilyen nyakatakert feje tetejére állított állítás, mert pont fordítva van. Tehát, hogy aki boldog, az tud boldogítani mást. Hát akarhat persze az is, aki még nem boldog, és azt hiszi, hogy ettől boldog leszek, de hát ez nem így működik. Mert csak az képes megosztani a boldogságát mással, a párjával, vagy egy másik emberrel, akiben van. Tehát akinek van mit megosztani mással. Mert maga a boldogság megosztása az boldogítja a másikat. Nemrég láttam Török Zoltánnak, egy zseniális magyar fotográfusnak egy dokumentum filmjét, a Fehér Szarvas, ez a címe. Egy szibériai kis népcsoportról szól, az evenkikről. Látta valaki? Nem? Akkor tessék megnézni. A vége felé a történetnek a főszereplője egy öreg evenki nagypapa, 80-an túl van, megvakult. Minden nap reggeljét azzal kezdi, hogy a sátor elé kimegy és tornázik. És az ő vallomásával, ennek az öreg vak evenki nagypapa vallomásával fejeződik be ez a dokumentumfilm, és azt mondja, hogy boldog ember vagyok, 80 év körüli, és szeretnék még 20 évet élni azért, hogy a boldogságomat az unokámmal megoszthassam. Nem azért, hogy az unokám boldogítson majd engem, mert én már belekeseredtem az életbe, hanem én tudom, hogy mi a boldogság, és ezt meg akarom osztani az unokámmal. Hát szerintem ez a gyülekezet lényege. Hogy a gyülekezet meg akarja osztani az emberekkel a boldogságát. Tehát a saját boldogságát, amit megszerzett, illetve nem is annyira megszerzett, mert nyilván ajándékba kaptuk, hanem amit így megélünk, azért, hogy az ember társainkat is megcsapja ennek az új életnek a szele. Egyszerűen azáltal, hogy ott vagyunk közöttük, meg ott vagyunk velük, és nem tudják kivonni magukat az alól, ami bennünk van. Persze a boldogtalanok is missziózhatnak, tehát hogy én megengedem nekik is, meg tudjuk jól, hogy Isten nagyon vicces ilyen értelemben, hogy még ezt is fel tudja használni. De ettől nem lesznek a boldogtalanok boldogok. És az emberek általában a boldog missziózóknak jobban hisznek. Tehát, hogy a hatékonyság is sokkal nagyobb fokú, amikor az ember boldogan csinálja. Néha persze a lelkesedés lehet, hogy hasonló jelenséget produkál, mintha az ember boldog lenne, de akikkel sokáig együtt vagyunk, azok rájönnek arra, hogy ez lelkesedés, vagy egy alapvető boldog, belső boldogságból származik. Hát ha bárki azt a kérdést föltenné, hogy Jézus Krisztus boldog volt-e, hát erre csak azt tudnám mondani, hogy persze, hogy nem volt boldogtalan. Tehát, mert vele kapcsolatosan nem igen szoktuk ezt a szót használni, Istenre használja, ha jól emlékszem, egyetlen egy helyen Pál apostol egyik levelében, hogy az egyedül boldog hatalmasság. Hát, így a Biblia alapján Jézusról akkor nem tudom, hogy állíthatjuk-e, hogy boldog volt, mivel a Biblia nem írja le, én ezen most túllépnék, és azt mondom, hogy biztos. Mert ha nem lett volna benne elegendő adag boldogság, akkor az emberek nem vonzódtak volna hozzá egy idő után. És azt látjuk, hogy nem csak azért mentek, mert okosakat, igazat mondott, hanem egyszerűen jó volt vele lenni. Jó volt a társaságában ott lenni, és talán nem véletlen az, hogyha azt nem is írják le az evangelisták, hogy Jézus nagyon boldog volt, de ő azt tartotta fontosnak, hogy amikor nyilvánosan az emberek elé lép, és elkezdi a nagy nyilvános beszédeit, a boldogsággal kezdte. Tehát nem másról kezdett beszélni, hanem a boldogságról. Ráadásul 8-szor elismételte. Talán azért is, hogy tudatosítsa bennünk. Persze magyarázhatjuk úgy is a boldog mondásokat, hogy minden mondat másról szól. Én meg azt mondom, hogy mindegyik mondat a boldogságról szól. Tehát, hogy 8-szor elismételte, csak mindig máshogy, vagy más oldalról próbálta megfogalmazni. Egy másik kedvenc jézusi szavam az öröm. Nagyon szeretem. Nem a szót magát, hanem örülni természetesen. Nagyon szeretek átélni. Jó itt veletek is, mert volt néhány öröm impulzus már azóta, hogy itt vagyok, hogy megérkeztem Ágival. Néhányan tudjátok, hogy szeretem a verseket, és például így az örömmel kapcsolatosan az egyik olyan vers részlet, amit magamban is sokszor mondok, vagy idézek, de szeretek másoknak is idézni, mert Isten az élet istene, parancsa ez, mindenki éljen. Parancsa ez, mindenki örüljön. Parancsa ez, örömgyilkos féljen. Parancsa ez, mindenki éljen. Ady Endre, Isten hasonlája című verséből egy kis versszak volt ez. Azért szeretem, mert nagyon jól megfogalmazta Ady azt, hogy ezt akarja Isten velünk, az emberekkel, hogy éljünk és örömmel éljünk. Hát én így fordítom le magamban Jézusnak is a mondását, amikor magáról vallja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen. Sőt, hogy egy teljes életük legyen. És teljes életet én örömteli élet nélkül nem tudok elképzelni. Tehát az nem teljes élet, aminek az alaphangja nem az öröm. Szeretem a görög nyelvben, nem vagyok nagy görögös, előre kell, hogy bocsássam, de a görög nyelvben a Bibliában meglévő szójátéknak is mondhatom talán. Az új szövetség, a görög új szövetség örömszava hára, a klára ebből származik. Van klára jelenlévek között? Senki nem örül a neve alapján. És szeretném, bár néhányan értitek már, biztos tanultátok, vagy tudjátok, vagy utána néztetek, hogy a kegyelem és az örömnek a kapcsolata. A kegyelemnek a görög szava charis. Szó szerint azt jelenti, hogy olyan tett a kegyelem, ami örömöt okoz. Azért a következménye a chára. Tehát, hogy nincs olyan, hogy kegyelemért, de nem örülök. Tehát, hogy ez az egésznek a filozófiája, vagy Isten létfilozófiája, hogy olyan jókedvből adott segítség, ajándék tett, ami az emberben örömöt vált ki. És talán erre is gondol Jézus, amikor azt mondja a tanítványainak, hogy azt akarom, hogy az én örömöm legyen a ti örömötök. Bennetek is ugyanaz az öröm legyen, mint ami bennem van. És ezt tudjuk, hogy nem olyan öröm, ami egy magának való öröm, hogy én örülök, hanem egy olyan öröm, ez az isteni Jézusi öröm, ami szükségszerűen megfertőz másokat. Tehát, hogy aminek egyszerűen az a célja, hogy terjedjen. Hát ezért úgy gondolom, hogy rosszul ez, hogy muszáj a hívő embernek örülni. Mert ez az egyik legjobb bizonyíték annak, hogy az ember hívő. Az öröm az energia, az öröm az erő. Az öröm imádság. Ezeket persze nem én találtam ki, Teréz anyától olvastam egyszer. De ez így van akkor is. Az öröm háló, írja, amivel lelkeket foghatunk. Ez a mondat azért is tetszik különösen, mert ugye benne van az, hogy háló. Tehát, hogy az öröm háló, amelyen lelkeket foghatunk. Ez a misszió halászhajójának a hálója, amelyen fennakadnak az emberek, mert ők tehát nem tudnak egy csomó olyan helyzetben majd örülni, vagy visszanyerni az örömüket, amiben azt látják rajtad, hogy ezt az embert nem tudta elpusztítani. Az élet benne maradt, az életkedv benne maradt, az életöröm benne maradt. És fennakadnak ezen az embertársaink, azért ők még nem tudják, hogy Istennel találkozzanak. Az élet Istenével találkozzanak. Hogy eljussanak Jézus Krisztushoz, hogy átéljék, hogy a megváltásnak ugyanez lesz majd bennük is az eredménye. Jézus különben beszél is erről, tehát nem csak Teréz anyától vettem, amikor azt mondja, hogy Isten országa hasonló a tengerbe vetett hálóhoz. Ami aztán összegyűjt mindent, ami azt mondja, hogy a hálónak ott kell lenni mindenütt, mindenkivel kontaktusba kell kerülni a hálónak, és némelyek fönnakadnak majd rajta. Nem mindenki, de némelyek majd fönnakadnak rajta. Tehát az isteni életöröm az nem jelenti természetesen azt, hogy néha nem keseredünk el, néha nem bánkódunk, néha nem sírunk, néha nem ülünk le a padlóra. De mégis az isteni életöröm az a folyamatossága miatt sokkal több, mint egy az jó esküvőnknek, vagy a gyerekünk esküvőjének az öröme, vagy bármilyen eredménynek, sikernek, győzelemnek az öröme, vagy mondjuk Karafiát Orsolyának, nem tudom kinek ki a kedvenc szerzője, legújabb könyve olvasásának az öröme, Tehát az isteni életöröm az egy olyan belső alapállapot, amiben van erő, céltudatosság, remény, kapcsolatban maradás, továbbhaladás. És ez az, amikor szét tud áradni ott, ahol élünk, Isten országa, rajtunk túl. Beszélünk róla, nem beszélünk róla. Ha nem beszélünk róla, akkor is, hogyha másról kell beszélni, akkor is. És talán ezek miatt, amit idáig próbáltam mondani, fogalmaz ilyesmiket Pál apostol, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, nem valami jó eső érzés pusztán, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ami nem korlátozódik csak vallásos tevékenységeknek az időpontjára, hanem a Szentlélek által örül az ember az életben. És ezért nem is beszéd csak pusztán az Isten országa, az is, természetesen, mondja egy másik helyen Pál apostol, hogy nem beszédben áll, hanem erőben. De higgyétek el, öröm nélkül nincs erő. Boldogság nélkül nincs erő. Tehát egy más szinten mozog akkor a hívő ember, hogyha nincs benne öröm. Amikor ez bennünk van, akkor nem csak evangelizációs vagy missziós alkalmakkor, hanem minden más alkalomkor az történik, hogy képtelenek vagyunk nem megosztani ezt az embertársainkkal. Azért, mert egyszerűen ez talán, nem értitek félre, bizonyos értelemben automatizmus is. Amit látunk Jézus életében, jön, megy, össze-vissza, és nem azt mondja, hogy hú, gyerekek, bemegyünk ebbe a faluba, egy kicsit tréningezzünk már a misszióra, mert most jön majd egy missziós alkalom. Vagy meghívják, vándorolnak akárhol, mennek át egy falun vagy egy városon, és akkor az egyik jó ember meghívja, ad egy nagy fogadást. És nem azt mondja Jézus, hogy gyerekek, gyertek ide a kis szobába, egy kicsit csöndesedjünk el, mert most egy nagy kihívás következik. Az élet egy nagy kihívás. És tulajdonképpen nem az a nagy kérdés, hogy a szerintünk nagy pillanatokban majd miket csinálunk, hanem hogy milyen állapotban leszünk. Ez a nagy kérdés. Hogy van-e elegendő öröm bennünk az élethez és az emberekhez. Én is tudom, hogy van olyan, hogy felébredsz és azt mondod, hát bemenjek, hozzájuk nincs kedvem. Az iskolába, munkahelyre, vagy csörög a telefon, ő hozzá most nincs kedvem. Nem mondom azt, hogy ilyen nem történhet meg velünk hívő emberekkel, de hát nagy baj, hogy amikor már ez rendszeresen ránk jellemző. Mert akkor az azt jelenti, hogy valahol az öröm elfolyt valami lukon belőlünk, nem maradt elegendő ahhoz, hogy igazán éljünk. István mesélte, hogy mikor kezdődött a gyülekezet, hány házaspárral, 5-tel, ha jól jegyeztem meg, összesen 10 emberrel, de természetesen most nem mondta el, hogy ez az egész milyen események egymás utánja volt, hogy jutottak erre az elhatározásra, milyen megbeszélések, imádkozások, együttlétek előzték meg, mire végül egyszer csak azt mondták, hogy na, mostantól kezdve mi itt egy gyülekezet akarunk lenni. Azt se tudom, hogy most hol tartotok természetesen. Elég tudni az enyémet, ha tudom egyáltalán, hogy mi az életre valók hol tartunk. De egyet tudok, hogy ti Budaörsöt megtöltsétek Isten országával, ahhoz nektek megtörhetetlen boldogsággal, örömmel kell rendelkeznetek. Ezzel kell, hogy megteljetek, és ez adatik minden újjászületett hívő embernek. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, persze, hogy nem mehet be az Isten országába, mert aki csak testtől született, az csak testi, földi ember, aki lélektől született, az lelki, új ember, egy teljesen más ember, és ezért kell újonnan születnünk. A szél fúj, folytatja tovább Jézus. hallod az zúgását, nem tudod honnan jön, hova megy, hogy mit akar, ugye ezt nem tudjuk így folyamatában, de halljuk, érezzük, tapasztaljuk, és így vagyunk, ha lélektől születtünk. Szóval, akiben ott van Isten országa, én azt akarom mondani, hogy az foglalkozzon az emberek gondjaival, a világ problémájával. Mert az fog tudni úgy hozzányúlni, legyen ez egy kisgyerek gondja, baja, vagy egy családnak a konfrontációja egymással, vagy Budaörs alapvető kérdéseinek a megoldás keresése. Szóval az fog tudni úgy hozzányúlni ezekhez a kérdésekhez, helyzetekhez, hogy igazi mennyei választ, megoldást tudjon hozni azokba az élethelyzetekbe az embereknek, vagy a világnak, akiben ilyen erősen, örömteli módon van az Isten országa. Szeretem azt a mondást, hogy a megváltott emberek változtatják meg a világot. Tehát, hogy nincs olyan, hogy megváltottak, ők átélték a változást, de tőlük nem változik meg a világ. Tehát ilyen nincsen, ez egy nonsens dolog. Tehát Isten országa azért szállt belénk, és azért szállt meg bennünket a Szentlélek által, és a Jézusban való hiten keresztül, hogy aztán a bőrönkön túl is ki akarjon teljesedni. Szóval, akikben így él, ahogy Teréz anyát idéztem, hogy az öröm az bátorság is. Hoztam még egy ajándékot a gyerekeknek, de nagyon jó, hogy nincsenek itt. Ja, ti itt vagytok? Hoppá! Veletek nem számoltam. Ó, te is itt vagy! Mert rájöttem, hogy itt talán jobb, hogy majd ti szülők magyarázzátok el a gyerekeknek otthon beszélgetéskor. Szóval Isten azt akarja, hogy tegyük bátran a dolgunkat, mint hívő emberek, de jó kedvel. Hát ezt is Pál apostol írja, ugye, hogy azt szereti Isten. Tehát, hogy amikor az emberek a dolgokat jó kedvel teszik, jó kedvel adják. Hát tudom, hogy ezt a persejezésre szokták szöken értelmezni az adományozásokra, hogy a jókedvű adakozót. De hát nem csak pénzt lehet adni, hanem szót, ölelést, kapcsolatot. Tehát, hogy jelenlétet. Tehát amikor az ember jókedvűen, ahogy a himnuszunk mondja, hogy Isten áld meg a magyart, bőséges jókedvel, hogy összevonjam. Ugye ez a lényege az a himnuszunk elejének, hogy bőséges jókedve legyen bennünk. Akkor mindent kibírunk, akkor nem csak kibírunk, hanem mindent meg is teszünk, és akkor semmi nem tud bennünket megállítani. Szóval a bátorság az is az örömhöz kapcsolódik a hívő ember számára, hogy nem egy komoly bátorság, végképp nem komor bátorság, hanem egy jókedvű bátorság a hívő embernek a bátorsága. Igaz, hogy nem keresztény volt még, de hát erről nem tehetett, mert még akkor nem élt Dávid király, még Dávid nem is volt király. Ismerjük azt a történetet nagyon jól, azért a gyerekekre gondolva ezt a történetet akartam idézni, amikor Góliátot meglátja, és végül benne kiforja az a gondolat, szándék, terv, elhatározás magát, aminek a vége az, hogy le is győzi Góliátot. Mennyire fel volt villanyozva Dávid, látszott rajta, úgyhogy a bátyai azok érzékelik is, és mondják, hogy hősködni jöttél ide, akkor még szó sincs arról, hogy ő ki akar állni Góliát ellen. Hőbörögni, valami nagy számot látni. Tehát az egészből érzékeljük már, hogy iszonyúan fel volt villanyozva Dávid, hogy legyőzze végül Góliátot. És bátor volt, nem pusztán elkeseredetten, hanem egy nagyon egyszerű hétköznapi szóval hogy mondjam, hogy természetesen lazán volt bátor. Azt tudjátok mindannyian, hogy csak a bátrak élnek. Ugye ezt régóta tudjuk, a többiek nem. Tehát a gyávák, akiben nem elég erős a bátorság, azok igazából nem élnek. Csinálnak valamit, megtörténnek velük a dolgok, de nem élnek. Hát, mivel eszembe jutott, elmondom a jelenések könyvében, a felsorolásban, hogy kik maradnak ki, rögtön ők ugye az elsők, hogy a gyávák. Tehát nem szabad engedni, hogy úgy leapadjon bennünk az isteni életerő, az új életnek az ereje, hogy végül az ember távolságot tartson, meghunyászkodjon, ne merjen belelépni a saját életébe, meg a saját történetébe. De visszatérve Dávidhoz, egy ilyen fehér márványkövet hoztam. Ez nem az, amin a neved rajta lesz majd, oda át, hanem ez simán csak egy ilyen díszkő. Ebben van a többi is, és én elneveztem, nem mostani alkalomra gondolva, már a gyülekezetemben hónapokkal ezelőtt, hogy ez a bátorságkő. Tehát, amit összeszedett Dávid magának, ezek a kövek jelezték már akkor, még semmit nem csinált, de amikor összeszedegettem, már jelezte azt számunkra, meg a történetet, akik olvassuk, hogy ebben az emberben van bátorság. Ha nem tudnánk azt, hogy isteni életerő mozgatta Dávidot, és ezért volt bátor, akkor csak azt mondanánk, hogy egy agyament, eszeveszett, vakmerő bolond, aki akármilyen pontosan céloz, bár nyilván ez is benne volt a pakliban, és nem véletlen az, hogy néhány száz balkezes, mint én, parittyás szedett össze, amikor már komoly hadsereggel rendelkezett, akik mindig biztosan hajszál pontosan célba találtak. Ez szép dolog, hogy célba talál mindenki az edzések során. De amikor az olimpián oda kell állni, hogy végig tízest lő-e majd, az nagy kérdés, és a legjobbak is tudjuk, hogy nem nagyon szokták ezt teljesíteni, hogy 3, 5, 10 körből mindegyik tízes. Mindegyik hajszál pontos. De Dáviddal ez történt, és arra kérlek benneteket, kedves anyukák, apukák, akiknek kisgyerekei vagytok, ebben a hivatalos egyházi díszzacskóba hoztam el ezeket a kis köveket. Vigyetek annyit, ahány gyereketek van. Arra kérlek benneteket, hogy adjátok majd oda egy esti, vagy délutáni, vagy reggeli beszélgetés, mesélés során, amiben elmagyarázzátok nekik azt, hogy a bátorság miért fontos, és hogy mit, hogy látjuk ezt Dávid történetének a folyamatában, hogy nem a végén lesz bátor az ember, hanem előre már, és ezért van szükségünk Jézusra, a vele való kapcsolatra, ezért van szükségünk új életre, ezért van szükségünk arra, hogy belőle örömöt, reményt, kitartást, elhatározottságot gyűjtsünk magunknak, és hogy ez kisfiam, kislányom, őrizd meg, vagy rakd bele a tornazsákodba, hátizsákodba, akárhova, legyen mindig nálad, és amikor meglátod, akkor tudd azt, hogy neked Isten a bátorságot adja, a jókedvű bátorságot adja. Nektek adhatom? Nektek van két fiú, akkor adok még egyet, hogy ne kelljen már arra várni. Ez egy kicsit laposabb. Van paritjátok is? Ki ne próbálják. Csúzli, ezt a részét már rátok bízom, természetesen. Szóval Istennek, minden lehetséges, mondja Jézus, láttam épp egy kövecskére kiírva ezt a gondolatot, egy kicsit átfogalmazva, hogy Istennel minden lehetséges. Annyival kiegészíteném, hogy Istennel minden jó lehetséges. Tehát, hogy azért nem minden lehetséges, mert vannak kizárók, amik vele nem lehetségesek, már csak erkölcsi okokból sem, de Istennel minden jó lehetséges. Majd ezt a srácoknak mondjátok. Szóval Dávid Ahogy én értelmezem ezt a történetet, igaz, hogy nincs hangsúlyozva se a boldogsága, se a jókedve, de én mégis azt látom, hogy ez az ember tele volt hittel, Isten iránti elkötelezettséggel, sőt azt is merem mondani, hogy Isten szeretettel is tele volt, és egy olyan jókedvű bátorsággal, ami miatt nem tántorodott el sose. Se akkor, amikor a tesói azt mondták, hogy mit hőbörögsz, menjél inkább haza. Se akkor, amikor Saul ráadta a saját páncélját, és alig tudott benne menni, és fölmérte, hogy ebből nem lesz semmi. Se akkor, amikor újra neki kellett egyes-egyedül odaállni ez elé, a melák ember elé, hanem jókedvű bátorsággal az egészet végig csinálta, mert tudta azt, hogy ezt Istennel teszi. Szóval azt akarom csak mondani, hogy külön-külön találjátok meg, találd meg a helyed, a szereped Isten országával a lelkedben. Mert Isten munkatársai vagyunk azért, hogy vele megváltoztassuk az emberek életét, megváltoztassuk a világot. Szóval, aki tudja, éljen annak hittel, erővel, örömmel, jókedvel. És az emberek, én hiszem, hogy egyre többen megismerik itt is Jézus Krisztus, meg nagyon remélem, hogy nálunk Pesszent Imrén is, mert a kedvenc mondásommal hadd fejezzem be, az öröm háló, amellyel a lelkeket befoghatjuk Krisztusnak. Hát legyen a hálótok mindig az isteni öröm. Jó halászatot mindenkinek, ennek a 17 éves gyülekezetnek. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket.
Nagyon szépen köszönjük. És hát az örömről hallottunk. Az örömnek az egyik kifejezése az ének. Hogyha ezt következik most, kérem, hogy álljatok föl, és a Petinek és a zenészeknek a vezetésével, hát énekeljünk, és hadd jöjjön ez az öröm.